Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Március 1-től már gazdasági társaság, a Budapesti Műszaki Egyetem fenntartója. Ezzel végleg megszűnik az állam fenntartói jogviszonya az egyetem felett. Ehelyett a Magyar Állam által létrehozott BME fenntartó, zárt körűen működő részvénytársaság vette át a fenntartói jogokat. Az egyetem állami egyetem marad, de a jogállása már megváltozik. Kikerült az államháztartásról szóló törvény hatálya alól, azaz megszűnt a központi költségvetési szervként működni. A nem szokványos modellváltás részleteiről Sharaf Hassan, a műegyetem rektora beszélt Exterde Tibornak.
Amiben mi megyünk, ez egy gazdasági társaság. Tehát egy ilyen ZRT, amit az állam hoz létre. Ebbe a ZRT-be az állam behelyezi a BME-nek a fenntartói jogát. Ez a cég, vagy ez a ZRT, ami rendelkezik a BME fenntartói jogával, ő szerződik az állammal, mert innentől kezdve a finanszírozásunk nem költségvetés alapon történik, nem államháztartás szerint működünk, hanem egy szerződés szerint, ami bizonyos vállalásokat tartalmaz. Ebben a vállalásban benne van oktatási, tudományos, gazdasági, ipari bevétel, különböző aspektusok vannak benne, meg egyéb számok, és ez be van árazva. Innentől kezdve ez a társaság, ez a gazdasági társaság, ez a ZRT, ez a cég, ami rendelkezik a BME fenntartó jogával, elnézést az ismétlésért, sőt a nevét is úgy fogjuk hívni, hogy BME fenntartó ZRT, az állam akár értékesítheti, értékesíteni is fogja, és az a pénz, ami bejön, tekintettel arra van szerződésünk az állammal, tehát az operatív költség, ez fedezve van az állami szerződés szerint, erről állami szerződésből, tehát az állam finanszírozza tovább az alaptevékenységet, de ami bejön pénz a cég árából, ezt az egyetem fejlesztésére, továbbfejlesztésére fordítjuk. Innentől kezdve mi alapvetően egy vízióból vezetünk le mindent, mert amikor pályáztam rektori pozícióra, megfogalmaztam egy víziót, hogy a BME-t 8-10 éven belül hova szeretném juttatni, hova szeretnénk juttatni, és illetve hova szeretnénk eljutni. Tehát itt a top ligába szeretnénk tartozni, mi nem magyar viszonylatban nézzük magunkat, mint Műszaki Egyetem, hanem itt régió és világ méretben mérettetjük magunkat. Innentől kezdve, ahhoz, hogy megvalósítsuk ezt a víziót, ahhoz ez a klasszikus államháztartási rugalmatlan modell nem kedvez. Tehát technológia-centrikus egyetem vagyunk. Mi vagyunk az ország Műszaki Egyeteme. Nálunk itt a sebességnek hatása van. Mi nem tudunk várni hónapokat egy beszerzéssel. Tehát mi alapvetően ezt a kötött pálya, amit definiál az államháztartás, az állami költségvetési megközelítés, ez nem kedvez a fejlődésnek. Innentől kezdve mi gondolkodtunk, hogy milyen variációk vannak. Hogyha a különbséget emeljem ki, tehát az egyik alapítvány, a másik gazdasági társaság. Az alapítványoknál ez közvagyonkezelő alapítványok, tehát ezek az alapítványok kaptak közvagyont. Mi a cégben nem kapunk közvagyont. Azért nem kapunk közvagyont, mert én úgy érzem, az épületek az állami, maradjanak az állami. Mi az államtól csak egy vagyonkezelési jogot kapunk, ami azt jelenti, én használhatom ezeket a laborokat, ezeket az épületeket, ezeket az eszközöket, amiket most használunk. Ennek a használati vagyonkezelési jogát kérem szépen az államtól, mint egyetem, hogy tudjam tovább használni. Az állammal én szerződő viszonyban állok már, mert akkor van nekem egy ilyen vállalásom, amire fizet az állam. Hát teljesítem, kifizeti, ha nem teljesítem, akkor nem fizeti ki. Ez az összeg a mostanihoz képest mindenképpen több, tehát nekünk több forrásra lesz lehetőségünk, és természetesen, ami pluszba jön, az új fenntartó, aki beszáll, külső szereplő, mint vevője ennek a fenntartó cégnek, értelemszerűen, amit ő befizet, ezt az egyetem fejlesztésére fordítjuk.
Egészen biztos abban, hogy senkinek nem fog az Európai Bizottságban eszébe jutni, hogy ezt a modellt is valamilyen embargó alá vonja, mint a kekvás modellt? Próbálták, megvizsgálták, megnézték, biztosak hát, benne?
Az, hogy biztosak vagyunk benne, akkor ezt vesézzük ki jobban, ezt a biztosak vagyunk benne. Mi a mi reményeink szerint amire hivatkozik az Európai Bizottság, főleg a közvagyont kire bízták, stb. Ez nem létezik itt, mint ok. Tehát ez nem...
Mert nincs közvagyon.
Nincs közvagyon. Innentől kezdve a fő okot már kivettük a rendszerből. Abban reménykedünk. Természetesen politikai sikre terelni bármikor, bármi lehet. Tehát most ilyen formában azt teljesen azt mondani, hogy kizárni, azt így felelőtlenség lenne. Én azt mondom, a mostani tudásunk szerint az Európai Bizottság által megfogalmazott kritikák nem szerepelnek a mi modellünkben. Mi elkezdtük ezt a kommunikációt, nagyon sok európai egyetemmel van nekünk egy európai egyesület, egyetemek egyesület, ahol közös képzések, közös programokat indítunk együtt. Itt voltak ezeknek az egyetemeknek a képviselői, rektorai, rektorhelyettesei. Prezentáltuk a modellt, azt mondtuk, mi ebbe az irányba szeretnénk menni, és a versenyképességünket szeretnénk javítani. Hasonlóképpen most a nagyköveteket is meghívtuk, akikkel kapcsolatban állunk, és azért ezt is elmondjuk nekik, hogy mi az ábra, és meg fogjuk keresni az EU biztos asszonyt, hogy akkor ezt elmondjuk neki, mi a modell lényege. Mi ennyit tudunk tenni az ügy érdekében. De az, hogy politikai síkra valaki tereli, és erőből valamit csinál, és az a kérdés, hogy előfordulhat, persze, hogy előfordulhat, csak ezt, amit nem tudunk, ezt nem tudjuk kizárni, és nem tudjuk kiiktatni a mi megközelítésünkből.
Miért ZRT? Miért nem NRT? Lehetne a Budapesti Értéktőzsdén BME fenntartói részvényeket vásárolni. Ha jól pörög a cég, akkor mennének föl, és mindenki venné hazai céget. Jól is hangzik.
Ez jó ötlet. Én azt mondom, ettől se zárkozok. Ez jó ötlet. Először azért megfontolt lépésekkel megyünk előre, és olyan cégeket kerestünk, akik hazai cégek, és nem feltétlenül állami. És a másik, ami szintén fontos, hogy mellesleg, ha ennyi értelene, én is vennék, mert ennyire hiszek ebbe a modellben, meg ebbe az egyetemi képességben, amihez tartozok én is. Tehát innentől kezdve most ZRT, azért, hogy zárt körül legyen, valamilyen szinten kontrolláltan megyünk át, ezek az óvatos lépések. A jövőben ez, ha annyira stabil lábokon állunk több tekintetben, akkor fontoljuk, megbeszéljük meg, csak az nincs tervbe véve, tehát ezt nem nyitottuk ebbe az irányba, mert maga a modell lényege, amit leírtam a pályázatomban, egy zárt körű, hogy kontrolláltan tudjon működni, mert ha az ember ezt kinyitja, akkor a kontroll az másokkal nehezebb lesz.
Sok tulajdonos lesz benne, minél nagyobb a cég, annál
most
többen.
Is lesz sok tulajdonos, most kezdetben nem titok, hogy a MOL komoly érdeklődést mutatott ebbe az irányba. Úgy érzem, kezdetben lehet, hogy MOL-lal indulunk, és majd a mások is bejöhetnek. Nagyon sok barátom, aki cégtulajdonos is egybe, jelentkezett ilyen 50 meg 100 milliós etapokban, ők is beszállnának, tehát itt többen érdeklődnek ebbe az irányba, mert sok fantáziát látnak ebbe a megközelítésbe. És én úgy gondolom, nem szabad összemosni, mert sokan összemossák. Itt nem az egyetemet veszi meg a MOL, hanem a MOL a fenntartó joggal rendelkező céget veszi meg. Ez nagyon fontos tudni. Az egyetem külön jogi entitás. Az egyetemnek van fenntartója, és erről a fenntartóról beszélünk. Az egyetem közhasznú, megy előre a maga útján, csinálja a kutatás, fejlesztés, képzés, fejlesztés, ipari megrendelések, pályázatok, EU pályázatok, hazai pályázatok, tehát csinálja ezeket a projekteket, amiket most is csinál, és van a fenntartó, aki felelősséggel is tartozik, mert neki ez a feladata, hogy az egyetem fenntartása biztosított legyen, és természetesen az államnak is komoly szerepe van, mert a főfinanszírozás az államtól jön, mert a szerződés szerinti vállalást, amit mi definiálunk, külön stáb foglalkozik az egyetemen azzal, hogy milyen vállalásokat teszünk le az asztalra, amire tulajdonképpen kérjük, én már nem hívom támogatásnak, de valaki szereti hívni támogatásnak, mert az állami pénzt mindig támogatásnak hívják. Én azt mondom, ez a vállalási díj, ami ennyi mérnököt, ennyi közgazdászt, ennyi természettudóst, ennyi idő alatt, ennyi pénzért képezünk. Így előrelépünk a rangsorban, tudományosan, hogyan zárkozunk föl ide, ennek ez az ára, és így tovább. Ezekben vannak árazva ezek a kritériumok, és a BME-nek van egy jellegzetessége. Ez a 243 éves múlt, amivel rendelkezünk.
Építőmérnöki kor.
Igen, ez az indult, tehát most ezért jól tájékozott a mi esetünkben, de mi eleve a karok sorrendjét alapítási sorrendben, és az építőkar az alapító kara a műegyetemnek. Igen, tehát ez az első kara. Tehát az egyetem a 243 éves múltjával sok mindent letett az asztalra. De egy dolgot be kell látni. A Buda legszebb helyén, 320 ezer négyzetméteres a kampuszunk. És ebből, hogyha megnézem az északi részét, a CH épületet, a K épületet nézem, vagy az F épületet, 1905-6-7-9 etájban épültek, tehát ezek 115 évesek, ezek sose lesznek fiatalok. És ezért az ország szempontból ezek ilyen védett épületek. Tehát ezeknek a fenntartása, kezelése, ezek nem lesznek újra fiatalok, nem lesznek újra 5-10 évesek. Tehát ezek...
Viszont lebontani se lehet őket.
Nem is tervezünk, mert ez az impozáns. Igen, de ezt fenntartani is, egy komoly fejleszteni tovább a kampusz, egy komoly kihívást, komoly forrásokat igényel. Azért is jött elő ez az ötlet, hogy más forrást is vonjunk be, mert azt, hogy az állami megközelítés, az államháztartás, hogy ennyi a költségvetés, és ebből próbáljunk kijönni, ebből nem lesz lehetőség fejleszteni a kampusz. És ha valaki bejön az egyetemre, 21 ezer ember, főleg most növekszik nagyon a külföldi hallgatók száma, a fizetős külföldi hallgatók száma. Szeretnénk ezt a technológia-centrikus imist valamilyen szinten jól mutatni kifelé, ahhoz kellenek források, és kell kampuszfejlesztési koncepció is letenni az asztalra, és ezt meg is kell valósítani. Ezek mind abban az irányban ösztönöznek minket, hogy a vízióban tudjunk előre menni, a kampuszunk legyen szalonképes, jól érezze magát ott a fiatal, főleg most a felvételi időszakban vagyunk, minél több tehetség jöjjön az egyetemre, minél több fiatal jöjjön, és jól érezze magát bent. Van építészkarunk, van építőkarunk, ezek a kollégák, akik ebbe a témában járatosak, kaptak feladatot, hogy tegyenek le egy koncepciót, hogyan nézzen ki a kampuszunk. Ez pont azért, hogy most már siránkozni lehet, hogy hú, kevés a pénz, és akkor most nem, jövőre nem, ez valamikor el kell kezdeni, mert innentől kezdve az épületek állagát ezért meg kell őrizni, mert ezért akármilyen rossz ez így mondani, hú, de rossz állapot van az épület, de ezek az épületek történelmet jelentenek, ezek tradíciót jelentenek, nagyon sok generáció született ott, nagyon sok generáció végzett ott, ezekben az épületekben. Nekünk ezek az épületek, ezek nagyon érzelmi kötődésünk is van ezekhez az épületekhez. Tudom, hogy ez emocionális rész ki lehet iktatni, de mégis az, hogy BMS-nek lenni, én fanatikus BMS vagyok, én 38. évet töltöm most a BMN, hallgatótól a rektori pozícióig is, aki a BMN nőtt föl, ez az érzelmi kötődés, ez egy komolyabb...
Jó, hát ez egy kötelék.
Hát igen, egy olyan kötelék, ami nagyon erősen...
Hogyan akarják definiálni azt a teljesítményt, beárazni azt a teljesítményt, amit a BME elad az államnak? Alá nem pozícionálhatják, mert mégiscsak a BME-ről van szó, szóval van egy minősége. Fölé se pozícionálhatják nagyon. Tehát jól el kell találni, hogy mi az, amit az állam meg akar venni, és kifizet annyiért, amennyiért azt a BME gondolja. Azért kérdezem, mert azt mondta, hogy önök definiálják ezeket. Igen. A szerződési részeket.
A szerződési elemeket, a paramétereket természetesen, az realitásokat ezeket kiiktatjuk a rendszerből. Természetesen, mivel a KEGVÁ-nál ez volt egyfajta beárazása ezeknek a paramétereknek, mi úgy gondoljuk, hogy a BMM megenged magának még egy luxust, hogy a minőségi mérnöki képzést ezt tartsa szem előtt. Tehát nálunk alapvetően itt a minőségre próbálunk rámenni. Nem feltétlenül én a kapacitásomon túl akarom növelni a hallgatói létszámot, csak az a maga, hogy a képzésnek a jellege, a tarifája a képzésnek, ez simán tud kiugró lenni a többihez képest is. És nem akarok most számokat mondani, konkrét számokat is tudok mondani. Mi arra megyünk, hogy a minőségi kritériumok ezek előtérben legyenek, nagyobb súlyba szerepeljenek, mert azért a magyar állam nem most találta ki ezt a finanszírozási szerződési megközelítés, a KEGVÁ-soknál ezt már definiálták, és most fut ki az első 6 éves etap tulajdonképpen. Ami azt jelenti, megvan a tapasztalatuk ezen a területen. De nem biztos, hogy nekünk ugyanezeket a dimenziókat kell, ugyanilyen súlyozással kell vinni előre. Mindenki az indikátorok, vagy a vállalásoknak az elhangzása után azt hiszi, hogy akkor most gyorsan engedjük át az embereket, mi a minőségből nem engedünk. Tehát nálunk nem az a cél, hogy nekünk alapvetően a BME diploma, ez egyfajta kötelezettséget jelent. Az, hogy mi ráteszük a pecsétét a BME-nek a diplomára, ez egy brandnevet jelent. Ez 243 éves múlt.
De ez, mi az, ami megmutatja, hogy ennek a brandnek van ez piaci, nagyon egyszerű piaci értéke? A BME-ről kiment mérnök, az a piacon jobb helyre tud elhelyezkedni?
Ez egyértelmű, és az ipar egyértelművé tette. Nem régen jelentek meg a pályakövető rendszernek az adatai, mi is megkaptuk, és látszik, hogy a BME-nek a beárazása, hogyha így szabad így mondani. Tehát ha valaki BME-n végzett, garantáltan magasabb bérrel indul, mint a többi helyen. Én a mérnöki területről beszélek, mert a Műszaki Egyetem, az van gazdasági és természettudományi képzésünk, de a BME a mérnöki, a műszaki jellegéről híres, és a mérnöki területen, akármelyik területet nézek, akkor egyértelmű, hogy a BME pecsét, az, hogy BME-n végzett az illető, ez már eleve előnyt jelent a felvételnél is, meg a bérben is. És ezt nem mi csináltuk, ezt egy országos pályakövető rendszer, és egyértelműen mutatja azt, hogy a mi diplománk, ezt értékeli a szakma, az ipar. Van még egy dolog, ami szintén fontos, ami az erénye a BME-nek. A BME nem külön szigeten él. A magyar nemzetgazdaságnak a lelkében ott van. Tehát mi együtt dolgozunk az iparral. Ha most megnézem, a műszaki területen több, mint a fele a diplomáknak külső helyszínen történik, cégeknél történik. Tehát már eleve, amikor a diplomát vagy a szakdolgozatot írja, attól függ mester vagy alapszinten a kollega, vagy a friss mérnök, vagy a hallgatónk, akkor már is értéket tud teremteni. Ez a BME erő. Elmúlt ez az idő, mint a mi korosztályunkban, amikor régen volt 2 éve az embernek, hogy beilleszkedjen a munkahelyen. Elmúlt ez az idő, nincs már várakozás. A cégek elvárják azt, hogyha valaki kijön az egyetemről 1 hónap, és már is termelővé válik, és a BME ebbe partner. Azért, mert egy napi szinten dolgozik együtt az iparral, erről vagyunk híresek, hogy körülöttünk van az ipar. Nagyon sokat fejlesztünk az iparnak, mert mi nem polcnak dolgozunk, hanem de facto együtt élünk az iparral, együtt fejlesztünk az iparral, és van még egy fontos dolog, az ipari kollégákat is bevonjuk az képzésbe, bejönnek órákat tartani, tapasztalatot megosztani, ez a BMM végzettek visszajönnek az Alma Materre, és segítenek ebbe a témában, sőt, vannak olyan kurzusok, szabadon választható kreditek terhére, amelyek ipari cégek kompletten visznek. Tehát ennyire vagyunk beágyazva egymásba az iparral, és ez az erénye ennek a diplomának.
Az az autonómia probléma, hogy mit tanítanak, kik tanítanak, mi a tanrend, mik a követelmények, ez hol lesz a BME-n?
Továbbra is a szenátus dönti el, ez továbbra is, ezt senki sem veheti el, ezt a törvény védi nekünk, az attól én most nem tartok, mert mindenki, akárki beszáll ebbe az egész ökoszisztémába, tudja azt, hogy ez olyan terület, amihez kell tapasztalat, kell tudás, kell visszajelzés a piactól, a piactól, az ipartól, független attól, hogy ki lesz a tulajdonosa ennek a fenntartó cégnek. Tehát én úgy érzem, most is mi, karok, és a végén a szenátus kontrollálja, hogy milyen képzéseket indítunk. Természetesen az, hogy a kollégának a kutatási eredménynek a prezentálása az egy ilyen egyéni autonómia is van ebben a témában, de a képzési programok egyetemi szinten vannak összehangolva. Eddig voltak kisebb-nagyobb eltérések ezekben, ezeket próbálunk valamilyen szinten egységesíteni az egyetemen, de ez egy ilyen belső indítatásból, a külső faktoroktól függetlenül, a külső faktorok ebben nem tudnak beleszólni, és továbbra is az, hogy én milyen doktori témát írok ki, milyen választható kurzust írok ki, ez csak rajtam múlik, az, hogy én, mert ezt én döntöm el ilyen formában. Valóban az egy szint után itt az egyetem brandjét kéne jobban erősíteni, kicsit az egyetem több tekintetben, 71 tanszék van, 8 kar, 71 felé, ha bemegyek 2 külön teremben, 2 külön sablonban látom a prezentációkat, ezt, hogy az arculatát az egyetemnek egységesíteni, ez egy menedzsment feladat, aminek a felelős a rektor, és a rektornak ezt lépéseket kell tenni ebbe az irányba, hogy egységesítsük ezt, hogy egy brandet mutassunk a külvilág felé. Nem elég jónak lenni, annak is kell látszani. Erre most nagyobb figyelmet fogunk fordítani ilyen formában. De maga a tartalom, az akadémiai tartalom, az akadémiai szabadság, az akadémiai autonómia, ez sérthetetlen. Még amikor állami vagyunk, az állam nem szólt bele, és amikor más lesz, akkor se szólhat bele. Ez egy vörös vonal, ezt nem lehet átlépni.
Elmozdul-e a fókusz a felfedező kutatások és az alkalmazott, megrendelt kutatások közötti síkon valahova, onnan, ahol most van?
Azért nem érzem ezt most kritikusnak, hogy ez elmozdul, vagy sem, mert most eleve, amiképp az önazonos módon definiáljuk a vállalásainkat. És ebben a vállalásban nagyon sok elem, ami kifejezetten a felfedező kutatásra, meg a tudományos értékre, a tudományos teljesítményre megy rá. És van hasonló az alkalmazott kutatás, hogy mennyi az ipari bevételünk, ez is egy paraméter, hogy egy milyen alkalmazott kutatásokat tudunk letenni az asztalra, amiből lehet pénzt csinálni. De azért a felfedező kutatásban elég komoly szelet van ott, mint definiálás, és azért fel kell kötni a gatyánkat, hogy ezekből még több eredményeket tudjunk felszínre felhozni.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!